Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, Böjtfő vasárnap, a 90. Zsoltár első versét énekeljük. 90. Zsoltár első verse így kezdődik, te benned biztunk elejétől fogva. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket, a 429. számú dicséretünket énekeljük, a 429. dicséretnek mind a négy versét, a negyedik versnél a gyermekek a gyermek Isten tiszteletre fognak lemenni. Így kezdődik az első verse, az Úr én nékem, hűséges vezérem. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva található a János szerinti evangélium 11. részében, a 45. verssel kezdődően az 52-ig. Ekkor sokan hittek benne azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak, mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig Kajafás, aki főpap volt abban az időben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendőlte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Hallottuk Isten hozzánk szóló igéit, jöjjetek, válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért. Hálát adunk neked, hogy te alkalmat teremtettél arra, hogy előtted most fejet hajthatunk. Köszönjük, hogy dicsőséged előtt hódolhatunk. Köszönjük, hogy hallhattuk a te hívó hangodat, érthettük a te kegyelmes szavadat, és láthatjuk azt, hogy mennyire fontos a mi életünk, annak dolgai a te terveidben, a te számodra. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk, amiért eljöhettünk hozzád, rád figyelhetünk, és hittel remélhetjük, hogy te megszólítasz bennünket a te ígédben. Jó nekünk itt lenni, jó nekünk ígére figyelni, élő szavadat hallgatni, kegyelmedet megtapasztalni. Kérünk, hogy áld meg a mi együttlétünket, hogy ne csak emberi közösség legyünk, hanem ige hallgatóként, úrvacsorával érőként a te néped közösségévé lehessünk minél inkább. Kérünk, hogy emeld fel a mi szíveinket, erősödj meg a mi hitünket, és bátorítsad a mi lelkünket. Jöjj, és áld meg Isten tiszteletünket az Úr Jézus Krisztusért, Atyánk. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 165. dicséretnek az első versét énekeljük. A 165. dicséretnek az első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, ebből most a 40, a János evangélium a 11. rész 47. versének a második felét olvasom újra. Nagy tanács tagjai mondják, mit tegyünk, ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, akik szokták nézni a gyülekezetünknek a honlapját, azok tudják, hogy igyekszem az első megjelenő oldalon, amikor ki van írva, hogy Isten tisztelet van vasárnap, a textust, az igét feltüntetni, odaírni, ami a prédikációnak a alapigéje lesz. Most egy kicsit gondba voltam ezzel, ugyanis ez a történet, ez annyira egyben van, hogy igazából ez az igehirdetés nem csak erről az egyetlen mondatról szólna, hanem erről az elhatározásról, és ennek a körülményeiről, hogy Jézusnak a megölését a nagy tanács elhatározza. Adná magát az, hogy az a ige került volna ki, vagy az lehetett volna az alapige, amikor azt mondja a Kajafás főpap, hogy meg kell halnia egy embernek, jobb, ha egy ember hal meg a népért, mint hogyha az egész nép elvész. Csak hogy két probléma is van ezzel. Egyrészt az, hogy itt van egy csavar, mert hogy valójában ő nem jót akart ezzel. A másik pedig az, hogy etikailag ez egy vállalhatatlan dolog, ilyen tanítás nincs. Majd erre kicsit később ki fogok térni. Ezért lett ez az ige, és ezért olvastam ezt újra, tanakodnak, mit tegyünk, ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Egyrészt azért, mert ez a kiindítója, elindítója a továbbiaknak, és ugye egyrészt vissza is utal, hogy az a döntés, ez nem úgy születik meg Jézussal kapcsolatban, hogy hirtelen egy ötlet kapcsán, hanem annak előzmények. Másrészt pedig azt is jelzi a számunkra, hogy itt egy komoly problémával kell szembenézni, és ez a probléma pedig maga Jézus, aki sok jelt tesz. Egy kihívás van, egy olyan kihívás, amire úgy érzik a népnek a vezetői, a zsidóságnak az akkori vezetői, főpapok és farizeusok, mondhatnánk így, hogy a vallási és politikai elit, valamilyen választ kell adniuk. Elérte azt a szintet a Jézus jelenség, hogy erre már választ kell adni. Ezt nem hagyhatják szó nélkül. Mi a probléma? A probléma mindenekelőtt az, hogy Jézus sok jelt tesz. Olyan jeleket tesz, amiből sokan felismerhetik, hogy ő a Krisztus. Felismerhetik, hogy ő a Messiás. És ennek az a következménye, hogy valóban sokan fel is ismerik, és elkezdenek aggódni, mert hát kiderül, hogy egyre többen hisznek benne, egyre többen követik őt, Jézus egyre népszerűbb, egyre többen döntik el, hogy az ő akarata szerint akarnak élni. És hát ez nagyon zavarja őket. Sok jelt tesz Jézus, sokan lesznek hívőkké, és ez a következmény, ez nem tetszik az akkori vezetőknek. Nem tetszik, és azt kérdezik, mit tegyünk. Valamit szeretnének reagálni erre, mert nem látják helyesnek ezt az utat, majd erről is lesz szó. Milyen furcsa egyébként, hogy ez a reakció, ez nem csak akkor történik meg, nem csak akkor és ott. Azt, hogy azok, akiknek nem tetszik, hogy emberek hívőkké lesznek, azok tenni akarnak valamit. Ugye ez így van a mi időnkben is, a mi korunkban is, hogy azt gondolná az ember ma, hogy akkor, amikor a nagy toleranciának a hirdetett korszakát éljük, akkor az, aki nem hívő, az elviseli a másikat, aki hívő. De azt tapasztaljuk, hogy ez gyakran nem így van. Ez gyakran nem így van, mert úgy tűnik, hogy a hitetleneket, bocsánat a kifejezésért, nem akarok senkit leszólni, csak most ezt a különbségtételt kell tenni, nagyon zavarják a hívők. Zavarják azt, hogyha valaki hívővé lesz. Azt tapasztaljuk azt is, hogyha valaki megtér, hogyha valaki megváltoztatja az életét, hogyha valaki életét, életformát vált, és egy olyan életformát kezd el élni, ami Krisztus akaratának megfelelő, akkor vannak a környezetében olyanok, akik ezt nagyon negatív módon élik meg, és nagyon nem tetszik nekik ez a dolog. Vagy azt, hogy folyamatosan vannak olyan támadások, amelyek a hívő emberek felé irányulnak, ha ezek Európában talán nem is olyan támadások, mint amiket mondjuk a iszlám területeken látunk, és szomorúan tapasztalunk, és hallunk híreket, de azért mégiscsak sokan éreznek késztetést arra, hogy bizonyítsák, hogy mennyire nem jó az, hogyha valakik hisznek. Miért zavarja őket a mi hitünk? Miért van még ma is úgy, hogy sokakat zavar az, hogyha a hívők, az emberek hívőkké lesznek, és vállalják a Krisztust? Hát nem tudom miért, de az biztos, hogy itt ez egy régi történet, és úgy tűnik, hogy ez mindig is így lesz. Ezeket a vezetőket nagyon zavarja, hogy sokan hisznek Jézusban. Nagyon zavarja, hogy sokan mennek hozzájuk, hozzá és követik őt. Ezen gondolkodnak tehát, mit tegyünk. Az történt ugyanis, a megelőző történethez nagyon erősen kapcsolódik ez az elhatározás, hogy Jézus meglátogatja Lázárt. Illetve hát szó szerint már csak Lázár sírját, mert Máriának és Mártának a testvére Lázár megbetegszik, Jézus elindul, hogy meggyógyítsa őt, illetve hát először még vár egy kicsit, és csak utána indul el a tanítványaival együtt, de mire odaér Jézus, addigra Lázár meghal. Jézus azonban Lázárt feltámasztja. És ez egy olyan horderejű történet, egy olyan horderejű helyzet, ami nem maradhat választ nélkül, ami elterjed, és ami egyszerűen annyira nagy hírű lesz, hogy maguk a farizeusok és a elit is meghallja, és ez nagyon túl van már azon a határon, amit el lehet viselni. Ez egy olyan dolog, amiről azt gondolják, hogy mindenképpen Jézus malmára hajtja a vizet. Hiszen Jézus jeleket tesz. És hogyha ezek a jelek megkérdőjelezhetetlen jelek. Persze azért tegyük hozzá zárójelben, hogy nem kell a szomszédba menniük ezeknek az embereknek, amikor megpróbálják ezeket a jeleket valami módon lehetetleníteni, sőt Jézus ellen fordítani. Emlékszünk arra, amikor Jézus gyógyít, és azt mondják, hogy az ördög hatalmával gyógyít. Szóval pont azzal vádolják meg Jézust, ami legyőzésére és ami ellen érkezik Jézus, és hát tudjuk, hogy ez egy durva vád volt Jézussal szemben, erre mondta azt Jézus, hogy minden bűn megbocsáttatik, de a Szentlélek káromlása nem, ez ugyanis az, amikor Isten nyilvánvaló munkáját az ördögnek tulajdonítják. Tehát nem mennek ők a szomszédba ilyenkor, de most nagyon erőteljes a Jézusnak ez a tette, és azok, akik ott vannak körülötte, azok továbbadják, bizonyságot tesznek róla, és az emberek hívővé lesznek. Jézus jeleket tesz, és ez a következménye a hívővé lételnek. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ez nem csak akkor volt így, ma is így van. Jézus tesz jeleket, ma is történnek jelek, a mi életünkben történnek ezek a jelek, Istennek a kegyelme kiárad ebbe a világba, meg tud szólítani bennünket, oda tudjuk szánni az életünket. Ma is vannak jelek, amelyek abba az irányba mutatnak és arra mutatnak, hogy ő ma is élő Úr és cselekszik ebben a világban. És ezek a jelek azok, és a jeleket követő döntések, hitbeli döntések azok, amelyek kiváltják a korábban említett ellenállást. Mert hogy Isten ma is munkálkodik az ő szent lelke által az embereknek az életében, és ennek van eredménye, és van következménye a mi életünkben, és a mindennapokban is. Jelek történnek, amelyek arra mutatnak, hogy Jézus valóban a Krisztus. Amelyek arra mutatnak, hogy vannak emberek, akik odaállnak Krisztus mellé, vannak olyanok is, akik az életüket is odaadják a hitükért, mert fontosabb a Krisztus hitük. És ezek mind azt arra emlékeztetnek bennünket, hogy valóban élő Urunk van, aki nem hagyott el bennünket, sőt ma is nem csak jelen van, hanem munkálkodik a mindennapokban. A sok jel ma is igaz. A jelek azok, amik által hívőkké lettek az emberek. Ma is így történik, hogyha az életünkben vannak jelek, ha hagyjuk, hogy Isten kiáradjon, munkálkodjon, hogy ragaszkodjunk, az Istenhez ragaszkodunk hozzá, akkor ez az, ami segít abban, hogy meglássák az Urat. Ami segít abban, hogy megértsék Istennek a kegyelmét. Hogy meglássák, hogy kicsoda a Krisztus. De mi a problémájuk? Miért gond az, hogy egyre többen lesznek hívőkké? Ugyan mi már talán ezt meg tudjuk magyarázni, de az akkori időben azért Jézust még nem feltétlen tekintették egy új vallási irányzatnak a képviselőjének a zsidókorban, sőt, hát maga a római birodalom is sokkal később döbben rá arra, hogy a Jézust követők, a Krisztus hívők, az nem csak egy zsidó szekta, hanem egy egészen más közösség már. Kezdetben úgy tekintették ugyanis a keresztényeket, mivel szinte legelején szinte mindenki zsidó volt a keresztények közül, hogy ez egy irányzat a többi között, és ezért ugyanolyan mentességet kapott a császárkultusz alól a legelején, mint a zsidóságnak volt ilyen mentessége. Tehát ott tartunk, hogy abban az időben egy új irányzatot láthatott benne a vezetés. Ez azonban egy nagyon veszélyes irányzatnak látszott az ő szempontjukból. Egyenesen úgy fogalmaznak, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Ja, a félelem az, hogy mindenki hinni fog benne. Ez a félelem oka. És aztán utána elveszik a népet is, és a helyet is. Szörnyű dolog, ami itt elhangzik, bekövetkezik. Bekövetkezik, hogy sokan hisznek Jézusban, ha nem is mindenki, ha nem is ott akkor Jeruzsálemben, hanem úgy egyébként majd az idők folyamán, ugye végül még a római birodalomban államvallás is lesz, és valóban igaz, hogy jönnek a rómaiak, de nem Jézus miatt, hanem egy lázadás miatt, és elveszik tőlük Jeruzsálemet is, meg elveszik a népet is, megszűnik Izrael, Krisztus után 70-ben lerombolják még a templomot is. Persze ők ezt nem egy ilyen jövendőlésnek értik, hanem sokkal inkább úgy, hogy ha ez a Jézusnak a követői lesznek többen, akkor minden megváltozik. Mert hogy Jézus mindent fenekestül felforgat a tanításával, legalábbis azt a megszokott rendet, ami rendben ez az elit a csúcson van. Megvannak a szabályok, megvannak a bejáratott módszerek, hogy hogyan kell élni, mit kell csinálni, megvannak a megfelelő kapcsolatok ezekben a rendszerekben, ugye a politikai tőke mindig egy fontos része volt az emberi társadalmaknak, és hogyha ezt most Jézus elkezdi felforgatni, akkor ez egy beláthatatlan következményekkel jár. De mivel forgatja fel Jézus ezt? Hiszen ő nem egy forradalmár, aki egy új társadalmi osztályt, egy pártot akar hatalomra juttatni. Nem is egy irányzatot akar hatalomra juttatni. Sőt, egyáltalán nem is akar senkit hatalomra juttatni, ha jól olvasom az evangéliumot. Egészen másfajta hatalomról beszél. Ő a szívünkben akarja az Istent hatalomra juttatni. És ez egy egészen másfajta megközelítés. Mégis veszélyes lesz az akkoriak számára, hiszen az a rend, ahogyan ők értelmezték a kijelentést, az felborul ezzel. Emlékszünk az összeütközésekre, ami Jézus és az akkori farizeusok, írástudók között van, akár a szombatnap kapcsán, akár a megbocsátásnak az értelmezése kapcsán, akár még egyébként a házassági elválás kapcsán is, ahol Jézus egy sokkal radikálisabb álláspontot képvisel a farizeusi írástudói megengedő állásponthoz képest. De akár a szeretet törvényével kapcsolatban is ugyanezzel találkozunk. Hogyha az emberek ezt fogják követni, hogyha az emberek ehhez fognak ragaszkodni, hogyha lehet megtérni, és Isten gyermekévé lehet bárki, az is, aki nem született annak, aki nem született bele ebbe a rendbe, akkor hol marad az ő vezető szerepük? Akkor mi lesz ezzel a kiválasztott néppel, amely csak önmagának akarja megtartani ezt a kiválasztottságot, és nem akarja továbbadni? Ugye gyorsan kiderül, hogy akkor, amikor a kereszténység átlépi a zsidóságnak a kereteit, akkor azok, akik korábban ehhez a néphez tartoztak, azok később egy új identitást kapnak azzal, hogy keresztjének, és ez az új identitás sokkal fontosabb lesz az előzőnél. Jól látják egyébként a vallási vezetők, hogy a Krisztus hit egy egészen másfajta kötődést is jelent, mint az eddigiek. És ebben az új helyzetben ők nincsenek sehol. Nincsenek sehol, a pozícióik megkérdőjeleződnek. És inkább akkor jobb lenne, hogyha nem lenne ez így. Ezzel vádolják Jézust, hogy mindent felforgat, azzal vádolják, hogy miatta fog elveszni Izrael. Kicsit egyébként arra emlékeztet, minthogyha Jézus egy politikai messiás lenne. Több olyan ember is elindult, aki messiásnak hirdette magát, Jézus korában és ennek a korszaknak a környékén, és ezek politikai tartalmakkal felkelést szítottak, és megpróbálták lerázni a római uralmat. Ez azonban nem volt sikeres, és mindegyiket nagyon durván vérbe folytották. A későbbiekben szintén ez történik, amikor ugyanilyen messiási felbuzdulás nélkül, de megint csak szembeszállnak a rómaiakkal. Bizonyos tekintetben akár úgy is tűnhetne, hogy ezek az emberek óvatosak, reálpolitikusok. Azt mondják, jobb, hogyha nem változik semmi. Ha valami változik, az veszélyes lehet. Nem kell itt piszkálni a megszállókat, nem kell a rómaiakat bántani, hanem maradjunk csendben, és inkább aki ebbe útba van, azt tegyük el az útból. És valóban nem értik meg Istennek az akaratát. Akikhez jött, azok nem ismerik fel. Akikért eljött az Úr, akiknek látnia kellene, hogy kicsoda Jézus, ők lesznek valóban vakok, úgy, ahogy Jézus korábban mondta. Előáll Kajafás, azt mondja, ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Ő úgy gondolja, hogy olyan veszélyes jelenség Jézusnak a jelensége és amit Jézus tanít, hogy ugyan Jézus, és itt beismeri egy kicsit, nem bűnös, ez a Jézus nem követett el semmit, csak nekünk vannak félelmeink vele kapcsolatban, de áldozzuk őt fel, végezzük ki, és akkor majd megmenekül a nép is, mert az a felfordulás, amit Jézus kelt, ezzel megelőzhető, és ezzel nem fog terjedni ez a tanítás. Persze a tévedés óriási, és mi tudjuk azt is, és most egy kicsit nagyon nehéz követni, amit mondok, hogy mindez Isten akarata szerint való, de nem így, nem az ő szívük gonosz gondolata szerint, hanem úgy, ahogyan Isten jóra fordítja a rosszat is, ami javunkra fordítja, és mindenki számára ezt a gonoszságot. Nem Jézusnak a egyedüli áldozatát kívánja hangsúlyozni Kajafás, mégis azzá lesz, és ennek a jövendőlésnek fogják tartani később a tanítványok. Olyat mond ki, amit ő nem is így gondol, olyat mond ki, amit másképp értelmez, de mégis az igazat mondja, azt, ami a valóság Jézus Krisztusról. Azt mondtam, hogy etikailag is egy vállalhatatlan tanítás. A Biblia nem tanít olyat, hogy jobb, hogy egy embert öljünk meg, mint sem az egész népet. A Biblia nem tanít olyat, hogy egy-egy népcsoportot, egy vallást, egy társadalmi osztályt fel lehetne áldozni azért, hogy másoknak jobb legyen. A Biblia nem tanít ilyet. És itt nagyon egyértelműen meg kell húzni a határt, hogy a Biblia ellene van ezeknek. Ugyanakkor a másik oldalon meg mégis igaz, amit itt elmondanak, mégpedig úgy igaz, hogy Jézus önmagát áldozza fel. A mások feláldozásának ellene van, de a magunk feláldozását nagyon is támogatja. És itt nem arról van szó, hogy valaki öngyilkos legyen, hiszen Jézus sem lett öngyilkos, hanem tudjuk, passiónak nevezik ezt a folyamatot, ahogyan az Úr Jézus ott akkor részt vett, vagyis hogy nem tett semmit, nem mentette meg ki magát abból a helyzetből, amikor őt hamis vádak alapján perbe fogták, elítélték egy koncepciós perben, és kivégezték a kereszten. Jézus nem mentette ki magát, mégpedig sem úgy, hogy valami szópárbajjal, sem úgy, hogy angyal seregek jöttek volna a segítségére. Nem, mintha nem tudta volna megtenni, nem akarta megtenni, értünk. Önmagát áldozta fel, értünk. Ez az önmagát feláldozó Jézus, ami példaképünk, aki nem másokat áldozott fel, hanem ő saját maga ment a keresztre, hogy nekünk életünk legyen. Valóban egy ember halt meg a népért, minden emberért, de önmagám miatt, és nem azért, mert ott voltak azok, akik aljas módon őt el akarták tenni lábalól, akik a maguk vélt hatalmának vagy pozícióiknak a megőrzése miatt ilyen dolgot követtek el. Vagy egy Poncius Pilátus, aki jobbnak látta nem belebonyolódni már ezekbe a dolgokba, noha tudta, hogy Jézus valóban ártatlan. Ez az önmagát feláldozó Jézus, ami példaképünk ebben a bőjtben is. Hogy tudunk-e áldozatot hozni? Tudunk-e áldozatot hozni nem csak úgy, ahogyan hogy valami módon, mintha valóban az életünket kellene, nem az életünknek kell véget vetni, hanem hogy tényleg tudjuk-e úgy élni az életünket, hogy nem a mi gondolataink, a mi terveink a legfontosabbak, hanem Istennek az akarata. Vajon tudunk-e áldozatot hozni időnkből, terveinkből, elképzeléseinkből az Istennek? Tudunk-e olyan dolgokról lemondani, amelyek ugyan az egyéni önmegvalósítás tekintetében nagyon jól hangoznának, és a saját elképzeléseink szerint beleillenének abba a tervbe, ahogyan mi látjuk az életünket, ahogyan elképzeljük a karrierünket, a világot, vagy pedig tudunk lemondani mindazokról, amik nem Isten akarata szerint valók, és azokért dolgozni, azokért igyekezni, imádkozni, akár még böjtölni is, amelyek Isten akarata szerint valók. Tudunk-e alázatosak lenni, amilyen alázatos Jézus volt, igazságtalan helyzetekben is. Azért Jézusnak az alázata nem úgy történik meg, hogy ő alázatos, mert hogy vele szemben, hát hogy valami módon hagyja ezt a dolgot. Mennyire igazságtalan dolog az, ami Jézussal történik. A világ legigazságtalanabb dolga, hogy az egyetlen embert, aki valóban bűntelen volt, azt végzik ki, és a bűnösöket pedig, a bűnöst Barabbást elbocsátják. Hogy azt elbocsátják. Micsoda igazságtalanság történik. És mégis, ennek ellenére, ebből az igazságtalanságból lesz a mi igazságunk, hogy Isten igaznak tekint bennünket. Ez az önmagát feláldozó Jézus az, akit nekünk követnünk kell. Mi milyen áldozatot akarunk hozni? Mi hajlandók vagyunk-e nézőpontunkat, elképzeléseinket Isten szerint felülvizsgálni ebben a bőjtben. Másokról alkotott véleményünket, mások el nem fogadását, az imádság fontosságát hajlandók vagyunk-e mindezt végigvinni. Hajlandók vagyunk-e Istent előre helyezni az életünkben. Ha ilyen példaképünk van, és ha ilyen nagy ígéretünk van, hogy Isten megbocsátotta a mi bűneinket, és mi pedig az ő követőiként élhetünk ezen a földön szabadokként a jóra, szabadokként az örömre, az evangélium hirdetésére, szabadokként a Krisztushoz való ragaszkodásra, szabadokként az önmegtagadásra is, és az önfeláldozásra. Vajon képesek vagyunk-e erre? Azt gondolom, hogy ez az út, ami előttünk van. Ez az, amit gyakorolnunk kell, és ez az, amiben meg kell edződnünk. Nem biztos, hogy képesek vagyunk, nem biztos, hogy hajlandók vagyunk erre, Isten azonban tanít bennünket és vezet ezen az úton. Hiszen látjuk, hogy valóban eljött erre a világra, és valóban önmagát adta értünk. Csodálatos a befejezése ennek az igének, ennek a szakasznak. Azért nem választottam egyébként visszatérve a legelejére ezt, mert meg kicsit hosszú lett volna, és önmagában nem biztos, hogy egyértelmű. Nem csak a népért halt meg, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. És itt a szétszóródott gyermekek, ugye talán akkor még valaki a zsidó diaszpórára gondol, mert hogy volt egy ilyen diaszpóra, de azt gondolom, hogy így él ma Isten népe, szétszóródva ebben a világban, és az evangélium szeretete szólítja azokat, akiket Isten kiválasztott, és egybe akarja gyűjteni azokat, akik az övéi. És bennünket megtalált, egybegyűjtött, az ő gyermekei vagyunk, hozzátartozunk, és igyekeznünk kell méltónak lenni az ő követésére ebben a világban. És hisszük, hogy nem vagyunk egyedül, és hisszük, hogy nem hagyott magunkra Isten bennünket. Nem csak, hogy azt mondja, hogy ezt vagy azt tegyétek, hanem Hagyja, hogy magunk döntsünk erről. Hagyja, hogy magunk legyünk azok, akik az ő követése mellett, és ezt az utat választva döntünk, akik tudjuk a körülöttünk levőket igazán szeretni, igyekszünk nekik megbocsátani és újra kezdeni, akik ebben a helyzetben is igyekszünk a magunk küldetését, szerepét teljesíteni, úgy, ahogyan Isten tanított bennünket, neki engedelmeskedve, és akik ebben az összegyűjtésben magunk is részt veszünk. Eljött az Úr, hogy meghalljon értünk, és megtalálja az ő gyermekeit, és mi pedig az ővéi vagyunk, és a bűnbocsánat által pedig az ő népének a tagjai. Amen.
Befejező énekként a 194. dicséretet énekeljük. Igen. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.